Békesség néktek! Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. A Jelenések könyvéből hoztam egy hosszabb ige szakaszt. Az 5. részt szeretném felolvasni mind a 14 versével. Nem tudom, hogy ülni szoktatok, állni szoktatok, vagy ülni szoktatok. Jó, akkor üljetek, én állok, és elolvasom a Jelenések könyvének az 5. fejezetét, az első verstől a 14. versig. És láttam annak jobb kezében, aki a királyi székben ült, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott, ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétjeit. És senki sem mennyen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírok, hogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem. És egy a vének közül mondta nékem, ne sírj, mert ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétét. És láttam a királyi szék és a 4 lelkes állat között és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölöttet. 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 lelke, mely elküldetett az egész földre. És eljött és elvette a könyvet a királyi széken ülőnek jobb kezéből. És amikor elvette a könyvet, a 4 lelkes állat és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindenkinél hárfák és arany poharak lévén jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai, és éneklének új éneket mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecsétjeit, mert megölettél és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből, és tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. És láttam és hallottam a királyi szék, a lelkes állatok és a vének körül sok angyalnak szavát, és az ő számuk 10 000-szer 10 000 és 1 000-szer 1 000 volt, nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. Sőt, hallottam, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön és a föld alatt és a tengerben és minden, ami ezekben van, azt mondja a királyi székben ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a 4 lelkes állat azt mondta, ámen, és a 24 vén leborult és imádta az örökkön örökké élőt. Imádjuk mi is, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, szeretnénk ma odaállni a téged ünneplő sokaság mellé, és kifejezni azt, hogy mi vagyunk azok, akikért folyt a bárány vére. Mi vagyunk azok, akiket megváltottál, akiket kiszabadítottál. Mi vagyunk azok, akik miatt magasztal téged, atyánk, az angyalvilág, az állatvilág, a teremtett világ, a mindenség, a mennyben és a földön. Mi vagyunk azok, akiken könyörültél, mi vagyunk azok, akiknek megbocsátottál, mi vagyunk azok, akiket megvásároltál magadnak, akiket megszabadítottál a bűnből, a halálból, önmagunktól, Uram. Mi vagyunk azok, akik a tiéd vagyunk. Itt vagyunk, Uram, mi is. Felsorakoztunk mi is. És dicsőítjük, áldjuk, magasztaljuk a te nevedet, Uram, nem foglalkozva senkivel és semmivel, csak egyedül rád néznek a mi szemeink, Uram. És hódolat van bennünk, és háladás, és ezt kifejezzük előtted ma reggel, és mindenkor. Áld meg, kérlek, a mi Isten tiszteletünket. Amen. Szeretnék egy kérdéssel indítani, és kérném azokat, hogy akik már hallották tőlem ezt a kérdést, és tudják rá a választ, hogy azok ne válaszoljanak, de a többieket, azokat, akik nem tudják a választ, azok válaszoljanak, jó? Tehát azt kérem a testvérektől. A kérdés így hangzik, hogy milyen a jó Isten tisztelet? Tehát mi a mi tapasztalatunk arról, hogy milyen a jó Isten tisztelet? Várnám a válaszokat. Jó, hát azt nem merem megkérdezni, hogy milyen a rossz. Nehogy arról többet tudjunk mondani. De milyen a jó Isten tisztelet? Na. Ott van Isten köztünk. Aztán. Halljuk Isten szavát. Aztán. Akkor is, ha nem kellemes a fülünknek. Így van. Na, milyen még a jó Isten tisztelet? Látom, az a testvérek készültek, hogy jövök. Akkor is Isten tisztelet lesz, ha nem lesz kellemes a fülüknek, amit hallanak. Na de jó, most általánosságban van szó. Így van. Mit lehet még elmondani a jó Isten tiszteletről? Isten üzenetét átadja. Valami eszünkbe jut még esetleg a jó Isten tiszteletről?
Hatással van az
emberre. Hatással van az emberre. Amikor vésztőn megkérdeztem ezt a gyülekezetünktől, akkor hasonló válaszok születtek, még az is elhangzott, hogy lesújtva érkeztünk, felemelve megyünk el, szomorúan érkeztünk, vidáman megyünk el, feltöltekezünk, áldást kapunk, és akkor elmondtam nekik, hogy na akkor, ha ezt lehet elmondani egy jó Isten tiszteletről, akkor az igazából egy embertisztelet. Embertisztelet. Talán a legelső válasz állt legközelebb az Isten tisztelethez, hogy itt van Isten köztünk. És általában mi azt várjuk egy Isten tiszteletről, től, miért is mennénk egyébként, hogy hát ott jól érezzük magunkat. Ott feltöltekeződjünk, ott tanuljunk, ott szóljon Isten hozzánk, és ezzel semmi baj nincs, ez nagyon is a helyén van, mert ez meg kell, hogy történjen, hogy valóban Isten a kezébe vesz minket, és felüdít, és halljuk az ő szavát, akkor is, ha nem kedves nekünk, és feltöltődve megyünk el, és mind az igaz, ami eddig elhangzott. Én azt hiszem, hogy az igazi Isten tisztelet nem csupán az, hogy ott van Isten közöttünk, hanem hogy Isten mondja azt, de jól éreztem magam. Ide eljövök máskor is, ebbe a gyülekezetbe. Ezeknek az Isten tiszteletén szeretek lenni. Mert ő üdült fel. Mert Isten kapott valami olyan dolgot, ami neki esik jól. És azt hiszem, hogy ez az igazi Isten tisztelet. Nagyon ide kapcsolódik ehhez a témához, az én legkedvesebb bibliai történetem, és ez már nekem onnantól kezdve, hogy elkezdtem a Bibliával foglalkozni, a Bibliát olvasni, ez már akkor úgy szíven talált engem, és igazából az utóbbi időben, vagy talán éppen ezzel a most felolvasott igével és üzenettel kapcsolatban tudom megfogalmazni, hogy miért olyan kedves számomra az az ige, ami a Lukács evangélium a 7. fejezetében van, amikor a bűnös asszony, egy parázna nő bemegy abba a házba, ahol Jézus együtt van a tanítványokkal és a vendéglátóival. Egy farizeus látja vendégül, úgy hívják, hogy Simon, ezt a farizeust. És ez a parázna asszony, aki egyébként a farizeusok házát jól messzire elkerüli, legalábbis nappal, éjszaka meg bejárt oda, mert ugye fizettek neki azért a farizeusok, hogy bemenjen. De nappal vigyáztak a jó illemre, a farizeusok is, meg ez az asszony is. Úgyhogy ismert ő azért a járást ott, és oda megy Jézushoz, hátulról közelíti meg, és elkezdi a könnyeivel megöntözni Jézusnak a lábát, a hajával megtörli, elkezdi csókolgatni a lábát Jézusnak, és ráönt egy drága kenetet az Úr Jézusnak a testére, ami nagyon jó illatú. És amikor Simon, a vendéglátó farizeus szóvá teszi, hát nem szóvá teszi, csak gondolja, hogyha tudná Jézus, hogy miféle asszony csókolgatja a lábát, biztos nem engedné meg neki. És Jézus a gondolatolvasó azt mondja Simonnak, hogy miért gondolsz te ilyeneket? Hiszen te nem tetted meg velem ezeket, nem mostad meg a lábamat, nem csókoltál meg, nem kentél meg olajjal. Ez az asszony pedig mióta bejöttem, vagy ő bejött, azóta pedig ezt csinálja. Egy olyan Isten tisztelet volt ez, ami Jézusnak tetszett. Elfogadta ezt a hódolatot, elfogadta ezt a tiszteletet, elfogadta ezt a magasztalást, elfogadta a könnyeket, elfogadta a csókokat, elfogadta azt a jóillatú tömjént, azt a jóillatú szelencéből kiáradó, jóillatú ajándékot, olajat. Tetszett neki az Isten tisztelet. És ez a mai alapigénk, ez elvezet minket egy Isten tiszteleti helyszínre. Ott van Isten, és Istent magasztalják, Istent dicsőítik, és az ő fiát, Jézust magasztalják, és Jézus dicsőítik. A Jehova tanúi tiltják Jézusnak az imádatát. Az angyalok meg ezt csinálják éjjel-nappal, hogy Jézust imádják. És amerre Jézus megjelenik, és felismerik benne a megváltót, azt látjuk, mindenki térdre borul, mindenki imádja őt. És ez az imádat, ez zajlik a mennyben. És azt látjuk, hogy vannak ott olyan furcsa lények, az a négy lelkes állat, kérubok, vagy szeráfok, vagy lehetne talán pontosabb meghatározást adni, akiket lát az ő látomásában Ezékiel proféta is, Ézsaiás proféta is látja ezt a négy alakot. Most János apostol, a Bibliában háromszor fordulnak ezek elő. Az egyik leírásban ugye nehéz a mennyei dolgokat kifejezni, négy arcú élőlényekként ábrázolja őket, mindegyiknek van négy arca, ebben a leírásban itt Jánosnál is az szerepel, hogy mind a négynek más-más arca volt. Lehet az egyik proféta látta őket körbe, a másik csak azt látta, hogy egyik arcukkal néz feléjük, szóval lehet ezt boncolgatni, most nem ez a tisztünk. Furcsa élőlények, megfért bennük az oroszlánnak a természete, a borjúnak a természete, a repülő sas természete, és az embernek a természete. Ugye négyes természet volt bennük, négy szárnyuk volt, és ők hordozták Istennek a dicsőségét. Kerekeik voltak ezeknek az állatoknak. Szóval furcsa leírás. Mint Istennek a szekere, Istennek a élő trónszéke. Ezek a kérubok jelennek meg a Fridládának a tetején, ugye két kérub van, szárnyaikat összehajtva előre, borulva, és közöttük volt Istennek a dicsősége, még itt a földön is. És ez a négy kérub, ez dicsőíti, magasztalja az Istent és az ő fiát Jézust. Aztán látunk 24 vént, ez 24 angyal fejedelem, akik egy ilyen mennyei tanácsot alkotnak, mennyei döntőbírók, vezető angyalok, főangyalok. Őket is látjuk, hogy leborulnak, letérdepelnek, lehajtják a fejüket, korona van rajtuk, és ezt a koronát leveszik, és annyira tetszik nekem, hogy megfosztják magukat időlegesen attól a hatalomtól, amit Istentől kaptak, és leteszik a koronájukat a király elé, és dicsőítik, magasztalják az Istent. Lemennek főangyalból kicsi angyalkává, megalázzák magukat, megfosztják magukat attól, amit Istentől kaptak, egy kis időre, hogy kifejezzék azt, hogy mi önmagunkban nem vagyunk mi senkik. És ha vissza is veszik a koronájukat, akkor az csak azért teszik, mert Istentől kapták a hatalmukat. Aztán látunk olyan angyal sereget a harmadik körben, amely megszámlálhatatlan sok angyal. Ezerszer, ezer és tízezerszer, tízezer. Szóval ez olyan az akkori kor nyelvén, minthogyha mi azt mondanánk, hogy nagyon-nagyon sok. Nagyon-nagyon sok. Rengeteg angyal hódol, magasztal, dicsőíti, áldja az Istent és azt a bárányt, azt a Jézust, azt az oroszlánt, És a Jelenések könyvébe belefér minden, hogy oroszlánként is bemutassa Jézust, és bárányként is bemutassa Jézust, mint egy győztes, egy ragadozó, amely legyőz másokat, és mint akit legyőztek, mint egy zsákmányállat, egy áldozati állat. Tehát több-több arca van mindennek a mennyben, a földön is egyébként, csak ez a kifejezés, ez ilyen profétikus, és dicsőítik, magasztalják, áldják az Istent és az ő bárányát. Aztán, ha figyelmesen olvastuk az igét, akkor láttuk azt is, hogy állatok magasztalják az Istent. Furcsa élőlények. Azt mondja a hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, azt mondja a király széken ülőnek és a báránynak, áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. Szóval vannak állatok a mennyben. A kislányom egyszer kérdezte, ő nagyon szereti az állatokat, hogy lesz-e kis cica a mennyországban. Hát mondom, hogy lesz, az tuti, csak nem tudom, hogy egy feje lesz, vagy hét. Hát ezt nem tudom. De hogy nagyon aranyos lesz, az nagyon biztos. Szóval vannak olyan állatok, amelyek a mennyben laknak, amik nem itt a földön élnek. Nem tudjuk, hogy hány fejük van, meg hogy néznek ki. Hát ott még Isten szent lelke is. Hét lélek. Hát mit értjünk az alatt? Nem tudjuk, majd ott a mennyben megtudjuk. Egyszer tűzként jelenik meg a Szentlélek, egyszer szemekként jelenik meg, mint szemek, azok az Isten hét lelke. Na hát akkor ezt tessék megmagyarázni, a hét a teljesség száma, és elindulhatnánk ebbe az irányba, de most nem indulunk el, hanem azt látjuk, hogy a mennyben mindenki Isten dicsőíti. És aztán a mennyei kamera, a Biblia kamerája egy kicsit lejjebb mutat, és mutatja, hogy mi van a földön. És a földön is azt látjuk, hogy Isten tisztelet van. Minden teremtett állat, ami van a mennyben, és a földön, és a föld alatt, és a tengerben, és ezek is magasztalják az Istent. Ezek is dicsőítik az Istent. Hát mondtam ma, a gyerekeimet szeretem megijeszteni. Hát biztos minden apuka ilyen bocsássanak megérte a gyerekek. Nálunk nem csak a nagy család lakik, hanem fecskék is laknak, és ugye most hát gőzerővel építik a kis házukat, a sárházat, nagy a nyüzsgés. És ahogy így készültem az ige hirdetése reggel, néha kimegyek az udvarra, fel alá járkálok és elmélkedek, és látom azt a nagy mozgást, mondom a gyerekeknek, le fogjuk verni a fecskefészkeket, elég a fecskékből, mert itt többet nem lehet fecske. Nem már! Miért? Hát mondom, ezek olyan erkölcstelenek, ezek a fecskék, így csókolóznak nekem. Ti meg néztek ki az ablakon, azt látjátok, hogy mindig csak csicseregnek, megy egy kört, a másik ott kuporog a kis félkész házikóba, nem telik egy perc el, már megint jön a másik. Nem tudom, a fiú jött-e meg, vagy a lány, biztos a fiú jött meg. Olyan boldog volt a anyuka, hogy megint csókolóztak, de így a kis csőrükkel. Hát mondom, ebből elég legyen. Na, akkor nevettek, rájöttek, hogy miről van szó. Na, maradnak a fecskék, és mindazzal, amit csinálnak, az Isten dicsőítik. És itt a földön is azt látjuk, hogy az állatok dicsőítik az Istent. És még tovább megy a Szentírás, még egész elképzelhetetlen dolgot állít, vagy nehezen elképzelhetőt, hogy nem csak az állatok, a föld alatt, a tengerben, hanem azt mondja, hogy és minden, ami ezekben van. Még az élettelen dolgok is dicsőítik az Istent. Az egek beszélik, ugye, az ő dicsőségét. A halmok újonganak, és a hegyek újonganak, és minden magasztalja, dicsőíti, áldja az Istent. A csillagok, a nap, a hold, tisztelik, prédikálnak az Isten dicsőségéről, és magasztalják még az élettelen tárgyak is. Tudjuk, hogy amit mi a nyugodt, élettelen tárgynak látunk, mint ez a vasdarab, vagy ez a mikrofon, vagy az asztal, belül, ha mikroszkóp alatt megnéznénk, jó nagyra kinagyítanánk, azt látnánk, hogy vibráló atomok, apró kis neutronok, meg elektronok, mozgásban van az egész, rettenetes, gyors, vibráló mozgásban van az egész. Minden él, minden mozog, minden a teremtőre utal, és magasztalja, dicsőíti, áldja. És most jön a hetedik csoport, a legvégén kullog, nem a felsorolás sorrendjében, mert valahol ott középen helyezkedik el, de a mennyiségét illetően a sor végén kullog az embervilág. Az ember. Hatalmas hegyek, tengerek magasztalják az Istent. Minden állat, földön és mennyen, megszámlálhatatlan angyalsereg, hatalmas kérubok, hatalmas angyalok, és akkor azt olvassuk, hogy a négy lelkes állat és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfák és aranypoharak voltak. Hát most ez a 24 vénre vonatkozik, vagy a négy lelkes állatra is vonatkozik, vagy 24, vagy 28 lény fog aranypoharakat a kezében, és ezek tele vannak jó illatokkal, és ezek a szenteknek az imádságai. A szenteknek az imádságai. Egy kis pohárba elfér. A nagy angyalsereg, a nagy teremtett világ, az állatok, mindenki, mindegyik dicsőíti az Istent, és az emberek közül pedig, akik dicsőítik, azoknak a háladó, hódoló, dicsőítő imádsága, az belefér egy kis pohárkába. De van olyan fordítás, ami edényt hoz, vannak nagyobb edények is. Na, de ezért a mindenséghez képest egy edény, az nagyon csekély. Alig-alig van ebből az anyagból, abból a jó illatú olajból, amely az Isten elé felszáll, ami az emberek részéről jön. És látjátok, az angyalok, a 24 vén, a négy lelkes állat megfogalmazzák, elmondják, hogy miért dicsőítik az Istent. Azért dicsőítik az Istent, mert az Isten megváltott embereket. Az Úr Jézus meghalt emberekért. Megtisztította őket a bűneikből. Kihozta őket a bűnből, a halálból, a világból. És az egész teremtett világ, és minden állat és minden angyal azért magasztalja az Istent, mert ezt megtette az emberrel. És az ember magasztalja a legkevésbé Istent azért, amit cselekedett az Isten vele. A leghálátlanabb lény az ember. A leghálátlanabb lény. Higgyétek el, hogy Isten látta és látja, hogy ezek a kérubok, ezek az angyali furcsa lények, ez a négy lelkes állat, szeráfok, kérubok, mindegy, kicsodák, látja, hogy hódolnak előtte. És azt mondja, nem ez kell nekem. És látja a 24 angyal fejedelmet, a legdicsőségesebb, legerősebb angyalokat. És elfogadja a háladást, nem utasítja vissza, de azt mondja, én mást keresek. És látja az angyalok dicsőítését. És azt mondja, több kell nekem. És látja az állatokét, és látja a teremtett világét. És Isten azt mondja, én egy másik dicsőítést keresek. Egy másik háladást keresem. Mi van a pohárban? Mi van az aranypohárban? Nekem az kell. Nekem az kedves.
Istent nem elégíti ki. A kérubok, a szeráfok, az angyalok dicsőítése, az állatok, a növényvilág, a teremtett világnak a hódolata nem elégíti ki. Isten szívét egyetlen egy dolog elégíti ki. Amikor te meg én, akit a mocskos bűneinkből megváltott az Isten fia, Jézus, magasztaljuk, dicsőítjük, hálát adunk neki. Ez az egy dolog, amikor az Isten szíve örvendezik. És azt mondja, szeretem ezt az Isten tiszteletet. Tetszik nekem ez. És lehet, hogy nagyon sok a háladás az angyalok részéről, mert sokkal többen vannak, mint az emberek. Lehet, hogy sokkal jobban tudják dicsőíteni az Istent, mert szünet nélkül csinálják ezt. És nézzétek, hogy befejeztük, hogy mi minden dicsőíti az Istent. A legutolsó vers kezdi előről az egészet. És a négy lelkes állat ezt mondta, amen. És a 24 vén leborult és imádta az örökkön örökké élőt. Hát ezzel kezdtük, nem? Már megint imádják, már megint leteszik a koronájukat, már megint azt mondják, szent, szent, szent a mindenható, az örökkévaló. Mondják, és Isten azt mondja, nekem nem ez kell. Hanem ez a csöpnyi kis vacak háladás, ami a megváltottak szívéből kijön. Az az arany. Az arany pohárban van. A legbecsesebb kereteket adta annak az Isten. Abba gyűjti össze, arany kelyhekbe. Ha végre valahára méltóztatunk azt mondani neki, hogy köszönöm, Istenem. Dicsőség neked, Istenem. Hogy hálás vagyok neked, Istenem. Ha végre kipréselődik a megmentetből, akiért az egész van, ez az egész miattunk van, a menny és a föld. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Az emberért teremtette. Minden értünk van. Értünk forog a föld. Értünk süt a nap. Értünk érik a gyümölcs. Értünk zümmög a méhecske. Értünk harcolnak az angyalok. Értünk jött el az Isten fia. Mi vagyunk a választottak. Az ember a lényeg. Ez az icipici kis sebezhető, porszem, gyenge kis ember az univerzum legeldugottabb sarkában, a legkisebb, nyomorult kis bolygón, és nem több életet nem találnak sehol, mehetnek az űrhajójukkal, amerre akarnak. Millimétereket, ezred millimétereket teszünk meg az univerzumban, és azt mondjuk, hogy mi már voltunk az űrben, hát nagy dolog. De az Isten itt lakik, ezen a bolygón, és ahol nincs Isten, ott nincs élet. Itt van az élet. Miértünk van minden? És miértünk jött el Jézus? Az Isten megjelent testben. Mi miattunk? Nem az állatokért. Nem ővelük foglalkozik az Isten. Vagy egyáltalán nem úgy foglalkozik velük, mint hogy velünk. És látják ők, hogy velünk mit csinál az Isten, és nem tudják abba hagyni a dicsőítést. És tudjátok, kik dicsőítik az Istent jól? Mi a dicsőítésnek a titka? A háladásnak, a magasztalásnak, a hódolatnak mi a titka? Ismerni őt. Az asszony, aki ott megjelenik Simonnak a házában, valami olyat tudott meg Jézusról, olyat látott meg benne, amit talán még a tanítványok se láttak meg. És amit Simon egyáltalán nem látott meg. És amit csak nagyon-nagyon kevesen láttak meg. Egyszerűen rájött ez az asszony, hogy kicsoda neki Jézus. Ki az, aki most itt eszik ebben a házban? Felismerte. És azt mondta, mennem kell, hódolnom kell. Támad benne egy dicsőítő indulat. Oda kell menjek, és ezt meg kell csináljam. A pénzemet bele kell fektessem abba a jó illatú olajba, és meg kell vele kenjem, és el kell sirassam a múltamat, a bűneimet a lábainál is. Meg kell csókoljam a lábait, és meg kell töröljem a hajammal. Mert rájöttem, hogy kicsoda ő. Felismertem, hogy kicsoda ő. Nem adták neki parancsba, bemész, magasztalod az urat, dicsőíted a hajadat, összekened a poros lábával, sírni fogsz. Ez jött belőle a szívéből, mert rájött, hogy kicsoda Jézus. És az angyalok is nagyon jól tudják, hogy kicsoda Jézus. Teljesen tisztában vannak vele, jobban, mint az asszony. És volt egy másik asszony, tudjátok, ott meg is nevezi a Biblia, hogy Máriának hívták. És ő is megkeni nagyon drága kenettel Jézusnak a testét. És a tanítványok le akarják állítani, hogy miért pazarolja ez ezt a drága kenetet. És Jézus elmondja, hogy mi van az asszonynak a szívében. A gondolatolvasó Jézus, a szívbelátó Jézus elmondja a többieknek, hogy ezt ő nem azért csinálta, mert pazarol, hanem azért csinálta, mert az én temetésemre készíti elő. Én meg amikor nektek mondom, hogy meg fogok halni, akkor azt mondjátok, hogy Isten mentsen téged, Uram, te nem halhatsz meg. Butaságokat beszéltek. Ti kedves tanítványaim, de ez az asszony rájött arra, hogy én meg fogok halni a világ bűneiért. Felismerte bennem a megváltót, felismerte bennem Isten szenvedő szolgáját. És jött, és profétál, és azt mondja, Uram, igazad van, meg fogsz halni, tudom, hogy meg fogsz halni. Nem örülök neki, hogy meg fogsz halni, de mégis örülök, mert ez nekem sokat fog jelenteni, és előre felkeni, profétai felkenetéssel felkeni az Úr Jézust. Megtud Jézusról valamit, és nem tud más csinálni, csak hódolni. Az angyalok mindent tudnak Jézusról. És annyira szeretik Jézust, egy rajongással szeretik Jézust az angyalok. Rajonganak Jézusért. Teljesen oda vannak az Isten fiáért. Az Isten bárányáért. Egész lényüket áthatja Jézus Krisztusnak a személyisége, a világossága, az igazsága, a teljessége. Tudják, hogy abból fakad az életük, hogy megteremtette őket az Isten. Krisztus mintájára teremtett az Isten mindent. Nem Jézus olyan, mint a szőlőtőke, nem Jézus olyan, mint a kenyér, nem Jézus olyan, mint a víz vagy a kőszikla. A kőszikla olyan, mint Jézus. A szőlőtőke olyan, mint Jézus. A ház alapja olyan, mint Jézus. Minden Jézus mintájára van elkészítve. Az angyalok is. Csak hogy ők ezt tudják velünk ellentétben. Hogy mi hordozzuk az ő új lenyomatát, az ő képét, és persze legprecizebben az ember hordozza az Isten képét és Jézusnak a képét. És az angyalok tudják ezt, és oda vannak Jézusért. És amikor Isten parancsot ad, és elküldi a fiát a földre, ezek az angyalok, ezek nem tudnak hova lenni a döbbenettől. Hova? Azok közé? Oda küldi el a fiát? Hát még egy-kettő közülünk, mikor az Ószövetség időben Isten küldi az angyalokat. Ott még mi is rosszul éreztük magunkat. Felfordul a gyomrunk. Hány ingerünk van attól, ami a földön van? És oda fog az Isten fia megérkezni. Értitek? És nem tudnak elszakadni. Mint a kutya, mikor a gazda beszáll a kocsiba, és elindul a kocsival, és a kiskutya szalad a kocsi után. Hova mész, kedves gazdám? De már 40-nel, 50-nel, 100-zal megy a kocsi, és a kutya azt mondja, hogy hát nem tudok tovább menni. Elkísérik, értitek? Egészen Názáretig elkísérik az angyalok. És nem tudnak más csinálni itt a földön, csak dicsérik. Megszületett. Csoda! Hogy lehet az, hogy ebbe a nyomor tanyába megszületik egy olyan testben, ami halandó, mi ez, mi akar lenni? Mi azt mondjuk, hát született egy kölyök. Ők azt mondják, hogy mekkora dolog az, hogy megszületett. Egy ilyen lény, mint ő, hogy lehet, hogy így megszületett? Nekünk a feltámadás olyan nagy dolog. Hú, feltámad. Az angyalok mondták, hát persze, miért ne támadna fel? Hát ez természetes. Az a nem természetes, hogy meghal, meg hogy megszületik. Egyszerűen jönnek az angyalok, amíg csak lehet. Jönnek, és ott lettek volna mindig mellette. És az atya azt mondta, vissza. Gyertek vissza. Behívta őket. Visszamennek az angyalok. És lesik fentről a mennyből minden szavát, minden rezdülését. És látják, hogy milyen igazságtalan bánnak a királlyal. Hogy árulják el? Hogyan kapják el Jézust? Látják az angyalok, és azt mondják, elképesztő, hogyan bálhatnak vele így? Hát miért nem ismerik fel benne azt, aki? Miért nem magasztalják? Miért nem szolgálják? Miért nem tesznek meg érte mindent? És ott van 12 sereg angyal, állik felfegyverezve. 12 légiónyi angyal. És mind a kutya, amely a láncát feszíti, és csak vicsorog, és harapná meg azt, aki jön a postást, vagy bárkit. És ezek az angyalok is úgy vannak, ugrásra készen, csak ennyit csináljon. És megyünk, és szabadítjuk meg. Egy légiónyi angyal, az majdnem 7000. 12-szer 7000 angyal. A leges, legkisebb, a legpályakezdőbb kadét, aki csak tanulja még az angyaliskolát, egy súhintással elintézte volna az egész bandát. És azt mondja Jézus, hogy Péternek, nem tudod, hogy 12 sereg angyalnál többet hívhatnék, hogy megszabadítson. De nem teszem meg ezt, mert meg kell érted halljak. És ezek az angyalok, ezek ott várták a parancsot, csak mondjad, Uram, megyünk, szabadítunk meg. És végig kellett nézni, hogy meghal. És amikor feltámad, milyen öröm lehetett annak az angyalnak. Menj, mondd meg az asszonyoknak, hogy feltámad. Jaj, repülök, Uram! Repülök, és akkor ott ül nyugodtan az angyal a félretolt kövön, meg benne a sírban, meg megjelennek itt-ott, és akkor mondják, hogy hát feltámad, hát nincsen itt. Az evangéliumot először angyalok hirdetik. És hirdetnék ma is, ha az Isten nem mondta volna, hagyjátok abba. De olyan jó erről beszélni. De hagyjátok abba, mert az én népem fog erről beszélni. A megváltottak fognak erről beszélni, akik engem dicsőítenek és magasztalnak, és akik nem dicsőítik és nem magasztalják, azok nem tudják meghirdetni az evangéliumot. Mert az lehetetlenség, a kettő teljesen egybefügg. És látják az állatok, látja a teremtett világ, hogy kicsoda Jézus, és amikor te meglátod, amikor te meglátod, hogy kicsoda ő, hogy mit tett a teremtésben, mit tett a megváltásban, oda vagy Jézusért. Nem tudsz többé kérni. Nem tudsz kérni. Azt mondod, már nincs több, amit kaphatnék. Nincs több, amit kaphatnék. Mert megkaptam vele együtt mindent, benne mindent. Ő nekem minden vágyamat kielégített. És amikor levesszük Jézusról a tekintetünket, ez is rossz, az is rossz, a gyülekezet is rossz, a hangosítás is rossz, a zene is rossz, a Biblia fordítás is rossz, minden rossz lesz hirtelen. Amint ránézel Jézusra, azt mondod, elég, elég, ez az Uram, dicsőség neked. Na de beteg vagy ember, haldoklasz ember, hát minden bajod van. Hát nem jó a házasságod, nem jó a lelked, bűnökbe vagy. És azt mondod, nem látom ezeket. Mert őt látom, őt nézem. Ó, bárcsak adna Isten nekünk olyan szemeket, mint azokon a szeráfokon van, mindenütt szemük van, ilyet, mikor hátrafordulnak, akkor is Jézus látják. Mert itt van egy sas orca, itt van egy borjú orca, itt van egy oroszlán orca, hátul meg egy ember orca, amerre fordul, mindig Jézus látja. Adjon az Úr nekünk ilyen természetet, mint a szeráfoknak. Adja az Úr, hogy tele legyünk mi is szemekkel, hogy még belül is, amikor megesszük az ételt, azt lássuk, hogy Isten adott nekem ételt. Testvérek, azoknak a véneknek az arany pohara tele volt a szenteknek az imádatával. A szenteknek a hódolatával. És ma meg kell töltsük a 24 vén aranypoharát, az angyalok aranypoharát. Meg kell töltsük imádattal, hódolattal. Nem érdekel semmi és senki más, csak Jézus. Ha ez megvan neked, akkor bekerül a te imádságod az aranypohárba. Ha nincs meg neked, akkor nem.
És van olyan, hogy bűnökbe keveredsz. Mindannyiunk van úgy, hogy bűnökbe keveredünk. És Isten azt mondja a bűnbe esett embernek, dicsőíts engem. Uram, én nem tudlak téged dicsőíteni. Hát én vétkeztem, én eltávolodtam tőled, én elszakadtam tőled. Isten azt mondja, dicsőíts engem. Mert én nem haragszok rád azért, amiért vétkeztél. De uram, én nagyon nagy bűnt csináltam, de akkor se haragszok. De annál is nagyobb bűnt csináltam. De az én fiam vére annál is nagyobb. Annál is nagyobb. Hagyjad, hogy az Isten meggyőzzön téged az ő kegyelme, szeretete felől, és ha a világ legnagyobb bűnét követted el, akkor is dicsőítsed és magasztaljad, hódoljál előtte, és áldjad őt. Egy bűn van, ami nem bocsáttatik meg. Egy bűn van. Akkor arra nincs bocsánat. Ha nem fogadod el a kegyelmet. Ha nem dicsőíted az Istent, az ő kimondhatatlan, végtelen és tökéletes jóságáért, amely ma is árad rád. Nagyon sokan várjuk az Istent. Én is szoktam várni az Istent. Kérem, hogy Uram, érkezzél meg! Erre a vágányra várlak téged. És Isten pedig egy másik vágányra érkezik. És azt mondom, Uram, te nem érkeztél meg. Hát mert rossz vágánynál áll szembe. Te várod ezt, azt, ezt adjon az Isten, azt adjon. Ő meg az ő fiát adta, azt már rég túl vagyunk rajta. És az ő szelleme által Isten egyetlen egy dolgot cselekszik, bármilyen áldást ad, bármilyen csodát vagy jelet ad, Isten mindig egy dolgot csinál a Szent Szellem által, Jézusról tesz bizonyságot, Jézusról tesz bizonyságot, és Jézusról tesz bizonyságot, és Isten szelleme semmi más nem akar csinálni. Mi meg várjuk is Istentől, mint valami aranytojás tojótyúktól az aranytojásokat. Isten meg azt mondja, én úgy szerettelek, hogy az én fiamat küldtem el hozzá. Nem úgy szerettelek, hogy aranytojást küldtem hozzá. És amikor ezt megértjük, akkor dicsőítjük az Istent. Annak ellenére, hogy sajnos bűnbe esünk, hogy sajnos nem mindig tekintünk rá, és nem mindig cselekszünk, gondolunk, mondunk olyat, ami az Úr előtt kedves lenne. Bénák vagyunk, elrontjuk a dolgokat. De megyünk oda a mi Istenünkhöz. És azt mondja az ige, akarom, hogy a férfiak tiszta kezeket emeljenek, és mondod, az én kezem nem tiszta, úgyhogy nem tudom most felemelni. Isten meg azt mondja, emeld fel azt a koszos kezedet is. Mert azt akarnám, hogy tisztán emeld fel, de ha nem tudod tisztán, akkor azt akarom, hogy koszosan emeld fel, majd én megmosom. A gyerekeim, mikor kicsik voltak, egy se tudta megmosni a kezét. Egy se. Összemaszatolni azt tudta. A lekvárba így nyúkáltak. Meg a kenyeret úgy fogták, hogy aztán ott volt minden. És akkor bevittük őket a fürdőszobába, és én megmostam a gyerekeim kezét újból, és újból, és újból, és a következő, a harmadik, a negyedik, az ötödik gyerekem kezét is. És egy dolgot kértem, hogy tartsd a csap fölé a kezedet. Ennyi volt a kérés. És az Isten megcsinálja ezt. És a mocskos kezedet is felemelhet. A mocskos kezedet is. És amikor vannak a bajok, vannak a nyomorúságok, a kísértések, a nehézségek, akkor dicsőítsd az Istent. Mert arra megy ki a játék, és ezt Jobb könyve nekünk nagyon szépen elmondja, hogy megszűnjön a háladás. A sátán ezt akarja. Hogy az ember szakadjon el Istentől, és az Isten dicsőítésétől szakadjon el. És kezdje vádolni az Istent. Ilyen vagy Istenem, olyan vagy Istenem. És Isten azt mondta, jó van, ördög, menjél, csinálj jobbal, amit akarsz, csak az életét nem veheted el. Minden, a gyerekei életét elveheted, a vagyonát, az egészségét elveheted. És nézd meg, mit fog csinálni. Hát nem egy kitörő örömmel fogadta ezt Jobb, de mégis megmaradt az Isten mellett. És
Van, amikor nem tudjuk kitörő örömmel dicsőíteni az Istent a nyomorúság sok próbái között. Csak annyit tudunk mondani, hogy Uram, én szeretlek téged. Csak annyit tudunk mondani, hogy Uram, én hol vagyok, én nem hagylak el téged. Csak ennyit. És a sátán megbukott, amikor ezt kimondod, a nyomorúságban. Tehát meg kell értsük, hogy itt nem rólunk van szó, hanem itt egy sokkal magasztosabb ügyről van szó. Itt szellemi csatákról van szó, egy sötétségnek a fejedelmei és a világosság fejedelmei élükön Jézussal csapnak össze, és te azt érzed, hogy beteg vagy, meg depressziós vagy, meg nyomorult vagy, meg mit tudom én mi vagy, egy kis megvalósulási pontja vagy két hatalmas erőnek. És mind csak azzal foglalkozunk, hogy mi van velünk. Fontos az Istennek, de nem erre megy ki a játék, hanem egészen másra. És amikor dicsőítem az Istent a nyomorúság próbái között, amiket az Isten maga bocsát rám, vagy megengedi az ördögnek, mint Jób esetében ezt látjuk, minden az ő engedélyével történik. Hogy engedheted meg Isten? Azért engedem meg, hogy dicsőítsél engem. És amikor dicsőíted őt a nyomorúságban, akkor az ördög azt mondja, nem tudok már vele mit csinálni. Nem tudom. Nem tudom tovább gyötörni, nem tudom mélyebbre vonni. Nem tudom jobban összetörni, mint alpait, anyait beleadtam. De ez még mindig csak, mint egy papagáj azt mondja, hogy szent az Isten. Mit lehet azokkal csinálni, akik ennyire szeretik Jézust? Semmit az égvilágon. Semmit. Semmit. Mert nincs bennem a világ fejedelmének semmije. Mert Jézus az ő drága vérén megvásárolt engem az Istennek. És én már az övé vagyok. És ha az Istennek tetszik, hogy én nyomorúságban legyek, akkor nekem is tetszik. Nekem is tetszik. És az Istennek nem tetszik, hogy kihozzon onnan, akkor én se akarok kijönni. Értitek, mi a kereszténység lényege? Hogy én az Úré vagyok mindenestől. Magasztalom, dicsőítem, áldom őt mindenért, ami engem ér. Mindenért. De a legnehezebb nem a nyomorúságban dicsőíteni az Isten, hanem az áldások között. Akkor minden jó megy. Mint a kolléganőm, akinek hirdettem az igét. Bizonyságot tettem, így mondom inkább. És azt mondta, hogy mikor jól vagyok, nincs szükségem Istenre, a jót egyedül is elbírom hordozni. Ezt mondta. E bölcs gondolkodás. A bajban van szükségem Istenre, a bajt nem tudom egyedül elhordozni. Mondom, te olyan vagy, mint egy ejtőernyős. Na miért az milyen? Hát még nincs szükség az ejtőernyőre, ott van a háta mögött. Össze van csomagolva. Mikor úgy érzi, hogy hát most már több kettőnél nagyon közel van a föld, akkor meghúz egy madzagot, kinyílik az ejtőernyő, és akkor az majd szépen lesegíti a földre. Azután összecsomagolja, az megint hátrafele. Mondom, te ilyen ejtőernyős ember vagy. De ez nem hit. Amikor jól megy dolgunk, akkor nem jut eszünkbe a hála. Akkor nem üteszünk. Ha te bajba vagy, beteg vagy, és az Isten meggyógyít téged, akkor azt mondod, dicsőség neked, Uram, hogy meggyógyítottál. Halleluja! Köszönöm, hogy hatalmasan cselekedtél. Imádkozott értem a gyülekezet. Imádkoztunk olyan sokat, és te megdicsőítetted a neved, és kihoztál. Halleluja! Egész életemben magasztallak téged. Biztos, hogy így van. Az öreg bácsikat, még talán egy-kettő él belőlük, akik hazajöttek az orosz fogságból, kérdezzétek meg őket. Hogy gondolnak vissza az orosz fogságra? Melyik napon szabadultak ki az orosz fogságból? Kérdezzétek meg őket. Órára megmondják nektek. Órára. Egy bácsi azt mondta, minden évben megünneplem az orosz fogságból való szabadulást. Akkora nagy emlék nekik. És olyan hálásak. Te mikor adtál azért utoljára hálát, hogy szabad vagy? Mikor? Hogy nem vagy börtönbe? Hogy nem vagy orosz fogságban? Aki átment a nyomorúságon, az tud igazán hálát adni. akinek minden rendben van az életében, annak a legnehezebb. És tudjátok, amikor hallgattam ezeket az orosz fogságos bácsikat, elmondtam, uram, én nagyon köszönöm neked, hogy van mit ennem, hogy van jó kis lakásom, nem a legjobb, de nekem pont jó, jobb, mint a láger, és én úgy adok neked hálát, uram, hogy engem, ha lehet, ne vigyél orosz fogságba, jó? Én anélkül is hálát adok neked. Egy bácsi elmondta, hogy mióta orosz fogságban volt, azóta mindig megeszi a maradék kenyeret. Addig oda dobta a kutyának. A beleharapotta, a félbetört kenyeret, kenyérhéjat, sarkát különösen. De mikor látta, hogy embert ölnek egyetlen falat kenyérére, szó szerint így volt, tehát látta a szemével, hogy megölték az embereket, és kivették a halottnak a kezéből a kenyeret. És mikor hazajött, megfogadta, hogy én soha nem fogom kidobni a kenyeret a kukába. És mikor láttuk a menzán, mert együtt ettünk vele a főiskolán, hogy a maradék kenyérből még a leveses tálat is kitörölgette, és úgy ette meg, azt mondtam, uram, én nem kérek az orosz fogságból, mától mindig megeszem a kenyérmaradékot, megígérem. Attól az órától, hogy ezt láttam, ez vagy 25 éve volt, azóta én kenyeret soha nem dobtam a kukába. Nem kell én bemenjek abba a nyomorúságba, hogy az Istennek hálát tudjak adni. Csak egy kicsit gondolkodnom kell. Hogy lehet családom, hogy lehet gyülekezetem, hogy lehet Bibliám, hogy lehet énekeskönyvem. Amik most ilyen nagy problémák, és ránézel az Isten áldására, és elkezded számba venni azokat, hogy mit köszönhetsz az Istennek, azok a problémák így összemennek. Azt mondja Pál apostol, aki mindnyájunknál többet szenvedett, ami pillanatnyi és könnyű szenvedésünk. Hát hogy mondhatsz ilyet, Pál, hogy pillanatnyi és könnyű a szenvedés? Úgy, hogy én viszonyítok. Ahhoz az áldáshoz képest, amit az Istentől kaptam, azok a szenvedések és nyomorúságok, ilyen icipicipicikék. Viszonyítok. És viszonyíts te is. Ahhoz képest, amit az Isten tett érted a kereszten, a jászolágyban, amit az üres sír jelent neked ma személyesen, ahhoz képest mi az, amit el kell szenvedj az Isten dicsőségéért. Szolgák vagyunk, katonák vagyunk, harcosok vagyunk, és ne lepődjünk meg, ha Isten bevet bennünket a frontra. És kapjuk az ütéseket, meg a pofonokat, meg a nyilakat, nyíl zápor zudul ránk, és tűz van rajtuk, ne lepődjünk meg. Hanem dicsőítsük az Istent, magasztaljuk az Istent minden körülmények között, bűneink között, kísértéseink, nehézségeink között, áldások között. Azok az angyalok nem kerültek nyomorúságba, csak felfogták, hogy milyen jó az Isten. És nem tudják abba hagyni a dicsőítést, mint a megakadt lemez. Látjátok, kezdi az elején, mire a végére ér, már megint érdepelnek az angyalok, már megint érdepel a 24 véd, már megint magasztalják az Istent, kezdik előről. Töltsük meg ma az angyalok aranypoharát imádattal és hódolattal.